Ez a forma, ez a következőképpen néz ki. Azért mondom el formaként, mert ha beválik, akkor máskor is élhetünk ezzel a lehetőséggel, hogy körülbelül olyan 3-4 előadás rovására, amik nem hangoznak el a networkshopon, úgy is mondhatnám, hogy a szervezőbizottság ennyivel kritikusabb volt az előadásokat illetően, tehát ennyi előadást visszautasított, nem fogadott el, összevonatott, vagy bármi más tett velük. Felszabadítottuk ezt a körülbelül rendelkezésre álló 2,5-3 órát, de mivel utána ugye nincsen program, ezért valójában ez több, hiszen akik, ha nem mennek el, az állófogadás itt lesz, ezért tulajdonképpen az állófogadásig is itt lehetünk. Nyilván ezt nem tervezzük, de 7 óráig akár eltart ez a dolog. Mindenki eldönti majd, hogy meddig marad velünk, és meddig vesz részt a beszélgetésbe. Mert hogy ez egy beszélgetés lesz, a forgatókönyvet nagyjából úgy képzeltük el, hiszen elején a részvevők egy jelentős részével előre ezt már leveleztük, hogy fölkértem előzetes konzultációk után Király Péter barátunkat és kollégánkat arra, hogy a megadott témakörben, amiről majd pár szót szólok, írjon egy úgynevezett keynote speech-et, ahogy az angolok ékesen mondják, tehát egy vitaindító kulcsbeszédet, egy kulcselőadást, ami egy picikét más jellegűbb, mint a szokásos networkshopos előadások, hiszen nem egy konkrét projektről, témáról szólnak. És ezen előadáshoz fölkértem a könyvtári szakma különféle területeiről kollégákat, akik örömmel mondom, hogy vállalták azt, hogy hozzászólnak majd ehhez. Tulajdonképpen azért kértem föl őket, hogy egy 5-10 percben, 15 percben, kinek hogyan tetszik, kifejtsék a gondolataikat abban a témában, amiről a Kirú majd beszélni fog, hogy beinduljon egy kicsit a társalgás, mert én abban reménykedem, hogy a nem olyan nagyon kevés részvevő azért, csak ez a terem ez hatalmas, azért tűnünk ilyen nagyon keveseknek, is bekapcsolódnak ebbe a társalgásba, és elmondják véleményüket. Na most jön akkor a titok leleplezése, hogy mi a téma. A beavatottak nyilván, akikkel leveleztem, azok már ezt jól tudják, a többiek csak a címmel találkoztak, amelyik első pillantásra semmit mondónak tűnhet, minden egyes networkshopon, meg minden egyes konferencián, amit könyvtársok valaha rendeztek, ezt elmondhatták volna, hogy egy kicsit beszélünk a jövő könyvtárairól, meg a könyvtárak jövőjéről. De én úgy gondolom, hogy mai napság ez egyáltalán nem egy mindennapos kérdés, amit föltettünk. Ez olyannyira nem mindennapos, hogy abból is látszik, hogy annélkül, hogy bárkivel összebeszéltünk volna, hogy bárkivel egyeztettünk volna, tessenek odafigyelni arra, hogy az elhangzott előadások közül nem kevesebb, mint 3 ezzel a témakörrel foglalkozott. Azt is mondhatnám, hogy könyvtáros kollégák, van, aki csodálkozó arccal, van, aki kicsit szkeptikusabban, van, aki megdöbbenve, van, aki félősen, de megkérdezte, hogy mi lesz a mi jövőnk. Egyáltalán a technológiai fejlődés, ami körülvesz bennünket, ami soha nem látott mértékben változtatja meg a mi szakmánkat, a mi szakmai környezetünket, az sokakban felveti azt, hogy ez nem egyszerűen egy technikai fejlődés, nem arról van szó, hogy egyik lépcsőfokról a másik lépcsőfokra lépünk át, hanem alapvetően megváltoztatja a szakmánkat minden egyes paraméterét illetően, és miközben mi könyvtároskodunk, networkshopozgatunk, olvasózgatunk, könyvezgetünk, dokumentumozgatunk, beszerezgetünk és minden más csinálunk, amit eddig is változgatunk és alakulgatunk, közben fölveti azt a kérdést, hogy nem egy olyan generális változás zajlik le a mi életünkbe, talán egy évtized alatt, nagyjából ebbe az évtizedbe vagyunk körülbelül, tehát mondjuk, vagy éppen 20 év alatt, de tovább semmiképpen nem tágítanám ezt az időintervallumot, amelyik minden területén a könyvtáros szakmának teljes körű változást okoz, és mind az épületünket, mind a beszerzésünket, mind a dokumentum típusainkat, mind az olvasókhoz való viszonyunkat, mind az olvasóknak a dokumentumokhoz való viszonyát, egyáltalán az, hogy lesznek-e olvasók, azok mit fognak olvasni, hogy fogják visszakeresni, ez mind-mind annyira gyökeresen megváltoztatja, hogy némelyek, köztük én is, arra gondolunk, hogy a könyvtáros szakmába, amióta az a világon van, ilyen nemű, ilyen mértékű változás még nem történt valójában. Az, már bocsánatot kérek a történetetlen szemléletről, hogy vagy történetetlen szemléletért, hogy mondjuk kőtábláról áttértünk papíruszra, aztán papíruszról pergamenre, aztán kódex helyett nyomtatott könyveket gyűjtöttünk, és így tovább, és így tovább. Az ilyen típusú strukturális változást, ekkora nemű változást, mint amely akár a küszöbön áll, nem okozott. Gyanítom, hogy egyik felkért hozzászólónk majd, akit mindjárt bemutatok, majd ezt a gondolatot, amit most megérintek, ki fogja fejteni. Ezért csak röviden szólok arról, hogy mindennek valószínűleg egyik oka az, hogy a könyvtáros szakma belekerült a számítógépes hálózatok világába, és maga a hálózat léte, a számítógépes hálózat, amelyben elvileg minden szolgáltatás és minden dokumentum, amelyet valaha könyvtáros kezébe vett és kezébe vehet, mind potenciálisan megjelenhet, és bárki számára demokratikusan elérhetővé válik. Ez fölteszi azt a kérdést, hogy egy ilyen világban, amelyben a könyvtáros egészen máshogy lesz közreműködő, mint eddig volt, mi lesz a mi szakmánknak a jövőbeni szerepe. A kollégák, akiket fölkértem, hogy a Király Péter előadásához hozzászóljanak, azok zömmel már szerintem itt vannak. Én azt gondolom, hogy most felsorolom a nevüket, az lenne jó majd, amikor a Kirú elmondja az előadását, és ők hozzászólnak abban a sorrendben, ahogy akarnak. Pongrácz barátom, Senyei Pongrácz barátom Amerikából, akit ez is egy kísérlet lesz, és egy újdonság, megpróbálunk, ő streamingen keresztül követi az előadásunkat, már a korábban bekapcsolódott, tehát most is hall és lát engemet az Egyesült Államokból, ő Skype segítségével bele fog kapcsolódni, és elmondja a hozzászólását, remélhetőleg ez a technikai csoda, idézőjelben, ez ebben a formában is jól működik, nap mint nap használjuk, de talán ilyen konferencia közegben nyilvánosan még ezt nem teszteltük le, hogy milyen, most erre is sor kerül. Ő kérte, hogy egy kicsit előbb kerüljön sorra a hozzászólók között, tehát arra majd figyelni fogok, de amúgy tetszés szerint jöhetnek a hozzászólók, az szerint, hogy kinek mikor van indítatása megtenni a hozzászólását. Akiket én megkértem, ha valakit kihagynék, akkor bocsánatot kérek, és azonnal mondja a nevét. Azokat majd megkérem még egyszer, mondom, hogy a Kirú előadás után, amikor megszólalnak, akkor két mondatba mondják el azt, hogy, hát, hogy kicsodák ők, hogy azonosíthatók legyenek később a beszélgetés folyamán. Egyrészt, másrészt meg például az OSK blogjában is az egyiküknek a munkája hibásan van megjelenítve, tehát már hibás információk megjelentek róluk, tehát ezért is ezt tegyük tisztába. Bánkeszi Kati, Drótos Laci, Keveházi Kati, Koltai Klára, Paszternák Ádám, Senyei Pongrácz Egyesült Államokból, Takács Dániel, Tóth Péter, azok a kollégák, akiket fölkértem, illetve az IQ-Softtól van, aki ennek a délutáni műsornak is, meg a, úgy tudom, a konferenciának is szponzora, egy kedves kollega. A nevét legyen szíves. Puskás Norbert, tehát ő is a hozzászólók között lesz, és nagy örömömre Ungvári Rudolf, aki kimentette magát és eredetileg és írásba küldte el a hozzászólását az egyik az előadáshoz, az itt ül közöttünk, tehát ő is itt van velünk. Kifelejtettem-e valakit? Nem jelentkezik senki, akkor mindenki megvan. Teljes a kép, a Kirú már teljes készültségben van, hogy elmondja magvas gondolatait. Erről az egyszerűnek tűnő, de azért szerintem eléggé égető problémáról. Csak annyit mondanék, még bevezetőként egy mondat, hogy az eddig elhangzott előadások közül Dani Erzsébetnek az előadása, amit nem ő mondott el, hanem felolvasták, az a előttünk lévő problémáknak egyfajta olvasatba a kataszterét, mindazokat, amelyek fölmerülhetnek, szinte mind számba vette, és ilyen-olyan-amolyan válaszokat próbált is ráadni, de abban majdnem minden dolog, apró cseprő, fontos, nem fontos szegmense ennek a kérdéskörnek elhangzott. vele, sem egyeztettünk ezen a fórumon. Most sajnálhatjuk csak azt a balesetet, hogy ő nincs itt, mert nyilván ő nagyon örülne, hogy amire ő jutott és amilyen kérdéseket föltett, úgy látszik, hogy másokat is izgatnak, legalább 50-60 ember itt ül, hogy azokat a kérdéseket, amiket ő is megkérdezett, azokat körbejárjuk. Ez végül is azt mutatja, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak engemet, nem csak a idézőjelben mondom fizetett hozzászólókat, hanem a könyvtáros szakmát is valóban izgatja ez a kérdés. Ezért ideje van annak, hogy erről beszéljünk. És még valószínűleg sokat fogunk róla beszélni. Akkor átadom a szót a Kirunak. Az a mikrofon, az működik.
Jobbat kívánok! Király Péter vagyok.
Kicsit hangosabban majd a kérhetem, jó?
Nehéz lesz. Hát én egy pozitív utópiát fogok előterjeszteni, ugyanis nagyon sok negatív jövőképet el tudnék képzelni a könyvtárról, de én szeretném remélni, hogy a könyvtár az élt, él és élni fog, ahogy egy kedves barátunkról szokták mondani. Nem negatív jövőképet és nem dörgelelmeket akarok közvetíteni, hanem arra választ keresni, hogy mi lehet az a irány, ami utat mutathat számunkra ebben a nagy homályban. Tavaly megjelent, illetve év elején megjelent két nagyon fontos dokumentum. Az egyiket az Amerikai Könyvtárosok Szervezete készítette, a másikat pedig az OCLC. Gyakorlatilag mind a kettő párhuzamosan arról, hogy mi is az amerikai könyvtárak, illetve az angol száz könyvtáraknak az állapota. És hát ezt nagyon sokan elemezték, és érdemes ezeket az elemzéseket elolvasni, de most az egyik elemző az arra jutott, hogy most már nem evolúcióra, hanem kifejezetten revolúcióra van szükség a könyvtári világban. Magyarán nagyon gyorsan lépni kell egy csomó területen. Ugye Magyarországon élünk, nem Amerikában, ezért kelet-európai zsákutcás történelemnek van egy ilyen sokat emlegetett előnye, hogy másoknak már vannak bizonyos tapasztalatai, akár különböző alternatívák kipróbálásáról, amiket mi már figyelembe vehetünk. Tehát nem nekünk kell feltétlenül kikísérletezni az utat, hanem bizonyos tekintetben már követhetünk egy némely példát. Hát szerintem újra kell definiálni a könyvtár szerepét, magát, és én erre egy nagyon egyszerű kísérletet tettem, és azt gondolom, hogy a könyvtárnak az alapvető célja az, hogy információkat juttasson a felhasználókhoz. Eddig ezek az információk egy bizonyos dokumentumtípust jellemeztek. A jövőben ezek a dokumentumtípusok egyre kevesebb szerepet kapnak, és helyileg is egyre kevésbé a könyvtár lesz az a hely, ahol az olvasókat ki kell szolgálni, hanem például a virtuális tér, illetve a könyvtár épületnek a szerepe is, és ennek megfelelően újragondolásra szorul. Erről majd később ejtek néhány szót. A másik szerepe a könyvtárnak, vagy az, ami ezt az információt szolgáltatást lehetővé teszi, az, hogy a világban lévő rendezett és rendezetlen adathalmazokból próbál magának kialakítani valamiféle struktúrát. Ez szintén eddig a könyvek, folyóiratok, stb. Hagyományos dokumentumtípusokra vonatkozott. A jövőben ez a struktúra feltételezésem szerint átfogó lesz. Ki fog terjedni más dokumentumokra, vagy más információtípusokra. És azt hiszem, hogy a könyvtárnak van egy iszok egy pohár vizet, elnézést. tehát az információ rendezésben, a metadatok kezelésében, a könyvtári világnak, mint kultúrának, mint intézményrendszernek, van egy körülbelül 100 éves. Igen. Valami hozzászólás. Tehát van egy 100 éves lépés előnyünk, amit a könyvek területén, vagy dokumentumtípusok területén kialakítottunk. Ugyanakkor erre a tudásra, vagy erre az információ szervezésre azt gondolom, hogy más területeken is szükség van. És az egyik kulcsa a könyvtár túlélésének, hogy ezt a tudást a legkülönbözőbb információs rendszerekre, például árucikkek, jogi anyagok, vagy tévéprogramok rendezésére ki tudja terjeszteni. És egy utóbbi években, mondjuk egy 10 éves folyamatról beszélünk, a web elindult egy ilyenfajta irányba, a metadatok, általános metadatok irányába, a szemantikus web irányába, ahol a könyvtárnak igenis nagyon fontos lépése lehet, hogyha kihasználja, aki tudja használni. Ugyanakkor, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy informatikai szinten nagyon, mint intézmény, nagyon le vagyunk maradva, és szerintem nem tartható az az álláspont, hogy a könyvtárosnak elég megmondani a programozónak, hogy mit programozzon. A könyvtárosnak is egy, ha nem is programozói szintű tudásra, de a jelenleginél sokkal elmélyültebb informatikai ismeretekre van szüksége. Tehát egy rendszerszervezési, adatbázis kezelési gyakorlatnak a zsebében kell, hogy legyen, akkor tud sikeres lenni. Magáról a mondjuk a könyvtár definíciójáról. A könyvtári épület az feltetően radikálisan át fog alakulni, most szintén ez mindent, amit mondok, erre példák vannak, tehát vannak olyan könyvtárak, ami már radikálisan átalakult, tehát vannak olyan könyvtárak, amiben nincsenek könyvek. Például az Észak-Karolinai Egyetemnek a könyvtárát tavaly vagy tevelőtt úgy építették fel, hogy egy hatalmas siló, amit direkt úgy terveztek, hogy még nem tudják, mi lesz a funkciója. Nagyon mobil az épület, nagyon sok mindent lehet benne csinálni, könyvek nincsenek benne. És az idő fogja eldönteni, hogy mire is lesz szükség. Persze a könyvtárosoknak vannak ötleteik, vannak ideáik, elgondolásaik arra, hogy ők mire szeretnék használni, de alapvetően a felhasználók fogják eldönteni, hogy ténylegesen mire is lesz szükség. Az az egyetem, ahol én dolgozok, a Rochester Egyetem, ott a könyvtár átalakítása úgy folyt le, hogy koncepciótervet írtak ki a diákok részére, és a diákok döntötték el azokat a alapelveket, hogy a könyvtári tér az hogyan nézzen ki. Ezekben az új terekben szintén nem voltak könyvek, hanem tanulószobák, csendesszobák, vitatkozószobák és egy tovább különböző funkciók kaptak helyet, ami nem a könyvtár számára volt jelentős, hanem az egyetemi léthez, az egyetemi tanulmányok végzéséhez volt fontos. De mondjuk Magyarországról is látjuk, hogy nincsen megyei könyvtár bálássuha vásár nélkül, úgyhogy ez Magyarországon is elkezdődött ez a folyamat. Szintén egy érdekes példa, egy holland példa a Delfti közösségi könyvtár, ahol játszóházakat hoztak létre, és ott a játék tölti be azt a szerepet, amit korábban a könyvek töltöttek be. Tehát a könyvtár néven tulajdonképpen egy ilyen interaktív játszóház létesült, vannak benne persze könyvek is. A másik, hogy maga a könyvtár az egy, tehát azt lehet mondani talán, hogy egy ilyen civilizációs válságban élünk, legalábbis Magyarországon, ahol a közfunkciók egyre inkább sinkadnak el, egyre inkább szorulnak vissza. A könyvtár lehet az egyik olyan pont, ahol ez a folyamat megállhat, és a könyvtár maradhat az a közösségi intézmény, ami mondjuk a tömegközlekedés, vagy az oktatás, vagy az egészségügy mellett továbbra is közösségi térként funkcionálhat. Nagyon sok külföldi példa van, az Egyesült Államokban is, de más országban is arról, hogy mi is az a terület, amit a könyvtár megcélzott magának, és mint ilyen civilizatorikus eszköz használni tudja a felszerelését, a munkatársak tudását, az információit arra, hogy a közösséget fenntartsa. Például van, ahol a zöld gondolat legfőbb támogatójaként jelöli meg magát. Ez a Calgary közösségi könyvtár. Ott az a cél, hogy a természetvédelem, a környezetvédelem, az energia felhasználásnak a hatékonysága legyen az a témakör, ami köré a könyvtári szolgáltatásokat felépítik. Máshol például a művészet. Egy párizsi könyvtár rendszeresen együttműködik különböző művészeti csoportokkal, és olyan akciókat csinálnak, hogy például a 1871-es Commune-nek a napjait idézik fel Párizs városában, és különböző köztereken archív hírlapokból készítenek installációkat, magyarán aznapi cselekmény, itt épült egy barikád, ott volt egy kivégzés, vagy bezártak egy újságot. Ezt megpróbálják a helyi hírlapokból, a grafikai anyagot felhasználva kiállítani. Nagyon fontos elv lesz szerintem a jövőben az, hogy az együttműködést azt egyre inkább szorgalmazni kell, és a jövő könyvtára egy együttműködő szervezet lesz, nem csak a felhasználókkal, hanem egymással is, és az intézményen belül is. Tehát most Magyarországon is vénéletül tudnánk sorolni a példákat a különböző pazarlásokra, amik abból fakadnak, hogy egyszerűen a könyvtárak nem szervezetként funkcionálnak. Az egyik szervezeti egység ellenérdekelt a másik szervezeti egységgel szemben, vagy a munkatársnak betartanak egymásra. És így tovább, vagy egy városban a különböző minőségű könyvtárak nem működnek együtt. Ez szintén egy nagy probléma, és szinte nagyon sok példát láthatunk különböző országokban, ugye mindenhol a válság miatt elég jelentős megszorítások létesültek. Most például az Egyesült Államokban, most poénkodhatnánk az, hogy fűnyíróelv alapján történt, de valóban az Egyesült Államokban a legnagyobb vágást azt a fű kapta, magyarán a közösségi kertek fenntartásának a büdzsét faragták le, és második lett a könyvtár. Angliában szintén, ott még külön egy konzervatív filozófiai nézet, a Big Society mögé bújva filozófiai megalapozást is adtak a költségcsökkentésnek. És ennek a kivédésére nagyon, nagyon sok együttműködési megállapodás született könyvtárak között és könyvtárakon belül. Vagy hát a legjobb példa, amit a válság nélkül is láthatunk, az a OCLC-nek a közös katalogizálása, és gyakorlatilag az amerikai könyvtárban megszűnt, vagy nagy rész megszűnt az egyéni címleírás, hanem copy cataloging van, magyarán egy könyvtár írja le egy könyvet, egy könyvtárban írnak le, és a többiek csak átveszik az adatokat. Nagyon fontos, hogy a könyvtárak azok megismerjék a felhasználóikat, megismerjék a felhasználói profilját, és kialakítsák azt az üzenetet, amit marketing szempontból, meg egyéb szempontból is tudnak kommunikálni. Ugyanis a könyvtár az minden egyénél jobban rá van kényszerülve arra, hogy érvekkel támasza alá a döntéshozóknak a megléte fontosságát. Itt különböző érvek lehetnek. A legszebb példa, amivel én találkoztam, az a Philadelphiai Free Library, a Philadelphiai közkönyvtár az egyik helyi egyetemmel együtt készített egy százoldalas vaskos felmérést, amiben megpróbálták dollárra lefordítani azt, hogy a könyvtár az konkrétan milyen értékeket termel. A fent említett két felmérésben is szerepet kapnak olyan számok, hogy az amerikai felhasználóknak egy jelentős része, tehát 30% az úgy gondolja, hogy a könyvtár az a költségvetési intézmények, tehát a legjobb hely, ahova az adópénzük kerülhetett. Tehát a könyvtárnak még mindig van, legalábbis Amerikában egy jó híre, de ezt minden nap, és egyre inkább, egyre erősebben bizonyítani kell. Előbb soroltam néhány példát, hogy könyvtárak profilokat alakítanak ki. A profiloknak is az egyik célja az, hogy meggyőzik a döntéshozókat, hogy igenis a könyvtárra szükség van. Tehát, hogyha Calgary példáját veszem, akkor ez egy nagyon, nagyon erős érv, hogy például ők kiszámolták, hogy a könyvtár az egyik legkörnyezetbarátabb intézmény, mert minden egyes könyvet sok ember olvas el. Magyarán egy könyvet megvesznek annak, azzal fákat mentenek meg, a levegő tisztaságát védik, és így tovább. Ezen túlmenően nagyon sok környezetvédelmi programot szerveznek, tehát megtanítják a lakosságot, vagy tanfolyamokat szerveznek a lakosságnak, hogy védjék a környezetüket, népszerűsítik a biciklizést, és így tovább. Minden egyes eseményen, ami Calgaryban környezetvédelemmel kapcsolatos, jelen van a könyvtár is. Szintén most vég nélkül lehet sorolni, vagy legalábbis jó néhány tucat példát lehet felsorolni hasonló profilok kialakítására, aminek a fő célja az, hogy a lakosság, ami végső soron az intézmény fenntartója, kösse valahova a könyvtárat, és tisztában legyen azzal, hogy a könyvtár ilyen és ilyen társadalmi tevékenységet végez, ami ebből és ebből a szempontból nagyon hasznos. két dolgot szeretnék kiemelni, ami a könyvtáros tudásával kapcsolatos, nem mint könyvtári intézmény, hanem mint egyedi tudás. Egyre másra jelennek meg olyan új disziplinák, amik több létező tudományterület összekapcsolását, amik több létező tudományterületet kapcsolnak össze, például a bölcsész informatika is ilyen, de van számos más hasonló. Itt szintén nagyon fontos az a könyvtárosi szemlélet, ami a dolgokat tudja rendszerbe látni és szervezni. Tehát ez szintén egy kitörési pont lehet a könyvtárnak. A másik szintén amerikai példa, szintén a könyvtár szociális irányultságára mutat rá, hogy sok olyan program van, ahol szintén a könyvtár a társadalom konszolidálásában játszik szerepet. Tehát például a bevándorlóknak a tanításában, a munkanélküliség felszámolásában, ami egyébként az Egyesült Államokban talán az egyik tehát a tavalyi évben talán az egyik legfontosabb szerepe volt a könyvtáraknak, és amikor a könyvtárak kommunikáltak döntéshozók felé, akkor talán az egyik legfontosabb, amit kiemeltek, hogy most nem tudok fejből a statisztikákat adni, de hogy a munkanélkül, aki bejött a könyvtárban, az sokkal nagyobb százalékban kapott munkát a könyvtáros segítségével, mint aki nem jött be. Tehát egyrészt rendelkezésre állnak különböző adatbázisok. A legtöbb amerikai könyvtárban van, ami még Magyarországon nincs, írás-olvasás kurzus. Szerintem Magyarországon is lesz előbb-utóbb, tehát az alfabetizmus terjesztésre szükségessé válik, és idegen nyelv tanítása a bevándorlóknak. De ezen kívül vannak extrém esetek is. Például Baltimore-ban egy olyan programot indítottak, hogy azokban a körzetekben, ahol nem nagyon van tömegközlekedés, és nem nagyon van zöldséges, ott a helyi szegény lakosság a könyvtárból rendelheti meg a zöldséget, ahova kiszállítják. Itt előzőleg azokat a közleteket nézték meg, ahol a helytelen táplálkozásból adódó szív- és érrendszeri betegségek leginkább fektették fejüket, és ez egyébként a szegénységgel nagyon mélyen összefüggött. Egy másik példa, ahol a könyvtárosok mediátorként működtek különböző utcai konfliktusok rendezésében. Tehát ezekben a példában láthatjuk, hogy a könyvhöz nincs köze ezeknek a dolgokhoz, a könyvtárnak, mint civilizációs intézményhez van köze. És hát utoljára az olvasóról ejtenék néhány szót. Hát itt rögtön három csoportot különíthetünk el. Vannak, akik ugye eleve nem az olvasás céljából mennek a könyvtárba, tehát például aki zöldséget jár a könyvtárban. vannak, akik nem tudnak olvasni, tehát az olvasás megtanulása céljából, és vannak a tényleges olvasók, akik viszont egyre kevesebben vannak, és egyre inkább máshonnan elégítik ki az információs igényeiket. Úgyhogy a könyvtárnak számára a legnagyobb kihívás az ez, hogy egyre kevesebb olvasó lesz a jövőben, és velük mit tegyünk. Hát elnézést, hogy kicsit rekedtem meg összeszedetlenül fogalmaztam, hogy nyilván mások elmondják a véleményüket, és akkor még folytatjuk a diskurzust.
Köszönjük szépen! Mielőtt még átadnám a szót az első bátor jelenkezőnek, aki magához ragadja a szót és folytatja a gondolatmenetet, annyit szeretnék ehhez mondani, hogy azért is volt érdekes számomra a Kirúnak ez a fölvezetése, mert ebből az aspektusból, amit én meg akartam közelíteni, majdnem mind azt a részét közelítette meg, amire én nem is gondoltam. Nehetesen az, hogy összefoglaljam röviden, hogy a könyvtár érezvén azt a válságtünetet, amiben benne van, hogy megváltozott körülötte a világ és keresi új helyét, nem föltétlen csak azt vizsgálja meg, hogy a dokumentumokhoz, dokumentumellátáshoz, információ közvetlen ellátáshoz milyen új viszonyt alakítson ki, hanem mint civilizációs közösségi intézmény, amely bizalommal rendelkezik a társadalomba, valamilyen bizalmi tőkével, azt használja ki arra, hogy egy csomó eddig föl sem bukkant aspektusból társadalmi szükségleteket elégítsen ki, amelyek nem föltétlen, vagy csak nagyon periférikusan voltak eddig a könyvtári munka részei. Azt nem tudom, ezt kérdezem, majd Kirú válaszol rá később, vagy a többi hozzászóló, hogy ezek a helykeresésünknek, a válságjelenségnek a tünetei, amikről most beszélt Kirú, vagy pedig ténylegesen egy pozitív folyamat, egy nyitás, amelybe lám mindenféle tücsök bogár mellett mindenféle nagyon hasznos társadalmi dolog is megjelenik. De számomra kérdéses az, hogy az információs szakember és az információs intézmény, ami a könyvtár sok száz, sok ezer éve számára ez-e a jövő, tehát hogy ez, amiről a Kirú beszélt, ez az aspektus, ez tüneteket mutat csak, periférikusan jellemzi az útkeresésnek a lehetőségeit, vagy ne adj Isten, ez valami lényeges dolog, a jövő könyvtára az ilyen feladatokat fog ellátni, vagy ilyen feladatok is a lényegéhez tartoznak a feladatkörének, és nem mellékkörülményként fogják körülvenni a tevékenységet. Mert ha ez igaz, amit most mondok, az azt jelenti, hogy mindazok a lényeges dolgok, amelyeket most építünk még, meg a múltban építettünk, katalógusok, indexek, tezaurusok, visszakereső rendszerek, digitális archívumok és így tovább, azok eljelentéktelenek, mert azok elavulnak, mert azokat mások csinálják, mások tették fel az internetre, nem a mi birtokunkban vannak, és mi ahhoz már igazávéve hozzá sem tudunk nagyon szólni, ezért új feladatot, új funkciót keresünk magunknak, hogy túléljük, hasznosítsuk magunkat, és azt a tőkét, amivel rendelkezünk, erkölcsi, szellemi tőkét, bizalmi tőkét a társadalomba, hogy a könyvtársad egy kedves ember, jó ember, segítőkész ember, és így tovább, azt még egy darabig üzemeltessük, de azt utána, majd egy idő után a szociális munkás, vagy a kultúrmunkás, vagy a válságmenedzser, vagy én nem tudom, hogy hívják, majd apródonként a helyünkre lép, és valójában ez a dolog, hogy az információs szakember ellát ilyen feladatokat is a bizalmi tőkével, ez lassanként ketté válik, elválik, és ez a funkció megszűnik. Ez egy gonosz jövőkép, amit most mondtam, de benne van a pakliba ez is, hogyha ezt végig gondoljuk. Ki az, aki elsőnek neki fut? Megpróbáljuk a Pongrácot mindjárt elsőre? Jó, akkor fölkészülök rá.
Majd, hogy közben is teljesen
Akkor lehet hallani? Oké. Megpróbálom akkor őt fölhívni. Arra tessék majd vigyázni, hogy hát, hogy a Pongrác, ami streaminget lát, és hall minket, ez a közvetlen kérdés, vagy felvetésre mondom, akközött 5-6 másodperc késés van, meg a Skype között, tehát ha valaki hirtelen kérdezne valamit Pongráztól, az minimum 5-6 másodperc, még ha így válaszol akkor is, amíg eljut odáig, mert a kettő között szinkronizációs probléma van. A kivetítőt szabad kérnünk valakitől, hogy ki tudjuk vetíteni? Menni fog? Jó, oké, akkor csinálom. Halló, halló, hallasz minket?
Hallok, nagyon jól.
Jó, akkor azt kérdezném, Pongrác, hogy tudtad-e követni eddig a valamennyire a beszélgetésünknek az elejét?
Igen, nagyon, nagyon jól és könnyen tudtam követni. Most ugyan kétszer hallom a hangomat, de nem baj.
Jó, azt hiszem, hogy ez az egyik mikrofon kikapcsolásával orvosolható. Annyit kérnék tőled, Pongrác, hogy pár mondatba mutasd be magadat, mondd el, hogy ki vagy, a többiektől is ezt kértem, és akkor utána fejtsd ki akkor a nézeteidet arra, amiről itt próbáltunk beszélgetni, hogy meg ami neked gondolatod van erről a témáról, amikor itt voltál Magyarországon, eleget beszélgettünk róla, úgyhogy én tudom, hogy erről neked sok órányi mondani valód van.
Jó, köszönöm szépen, Károly, kedves barátok, kedves kollégák. Én most az igazgató helyettes könyvtáros vagyok Furman Egyetemen, Dél-Karolinában. Király Péter előadását meg akarom köszönni, nagyon érdekes és nagyon sok meggondolkodtató. Témát vett fel, és ezekből hármat szeretnék fel. Elővetni, és egy, de igazából teljesen egyetértünk. Mégpedig a három az a következő. Az az érdekessége az egészben, hogy ez igazából egy nemzetközi téma. Itt Amerikában, Angliában, Dél-Amerikában mindenhol könyvtárosok ugyanerről a témákról beszélnek és vitatnak. Ezért úgy vélem, hogy érdemes felfigyelni, hogy ezeknek a témáknak a megoldása, ez igazából nem lesz helybeli, hanem szintúgy nemzetközi lesz. És ez maga egy bizonyos kihívást kínál nekünk. A második megjegyzésem az, hogy ahogyan Péter felhívta a figyelmünket, az, hogy az olvasóra és szükségeire kell, hogy felfigyeljünk. Mégpedig azért, mert az olvasónak a szükségletei, információs szükségletei változnak, és nagyon gyorsan változnak. Ami a következő nagyon fontos könyvtárakra számítva, nagyon fontos változást hozza, és az, hogy a gyűjteményeinknek a fele már a felhőkbe kerül. A folyóirat gyűjteményre gondolok. És azt hiszem, hogy a monográfiai gyűjtemény az is a felhőkbe kerül egyhamar. Itt Amerikában úgy vélem, hogy körülbelül 5 éven belül az is oda fog kerülni. Ami többek közt azt is jelenti, hogy a kulcskérdés, amivel szembeszállunk, az nem az, hogy miféle protokollokat fogunk felhasználni, MARC, ETO, stb., hanem az, hogy hogy, hogy igazából kapaszkodunk-e a hagyományos hagyományokban, a hagyományos szolgáltatásokban. Vagy kísérletezünk új szolgáltatásokban, új szerepeket keresünk a könyvtárnak, mint ahogyan ezt Péter olyan több lehetőséget felvázolt. Mindez a három megjegyzés, szóval a nemzetköziség, az olvasó szükségei változása, illetve a gyűjtemények felhőbe kerülése, ez mind a három csak azért lehető, mert a hálózatba került a könyvtár. Ez egy új vérkeringés, hogy úgy mondjam, és ez egy új paradigmát hoz elő nekünk. Ami talán a végén egy paradoxont is jelent nekünk. És az a következő, hogy ahogy Péter mondja, együttműködésre kell, hogy gondoljunk. De igazából helybeli érdekek vezérlik a döntéseinket. És akkor az a kérdés merül fel számomra, hogy ha a gyűjteményeink a hálózatra kerülnek, akkor hány könyvtárra van igazából szükség?
Pongrácz, beleszólhatok egy pillanatra?
Mond.
Azt mondják itt a technikus kollégák, hogyha a streamingnek a hangját, amit nézel, azt ha leveszed, tehát kikapcsolod, akkor nem fogsz két hangot hallani, és nem fog zavarni. Tehát te közben a streaminget, a NetworkShop streaminget, hogyha annak a hangját kikapcsolod magadnak, akkor nem fogsz két hangot hallani, és nem fog zavarni a dupla hang.
Jó, van, lekapcsoltam.
Próbáld meg, hát ha
így... Jobb lenne, tényleg.
Jó, akkor, mert így kényelmesebb lesz. Jó, folytasd tovább.
Jó van. Szóval azt a kérdést vetettem fel, hogy ha hálózatra kerülnek a gyűjteményeink, akkor hány könyvtárra lesz szükség egyáltalán? Ami azt vetetti fel számomra, hogy itten igazából új skálákról van szó. Nem a helybeli skála, hanem egy hálózati skála. És ez egy teljesen új szemszögre kényszerít bennünket. De a végén az a benyomásom nagyon erősen, hogy egy olyan helyzetben, ahol az információ bőségesen jelen van a hallgatóinkra, olvasóinkra, az nem jelenti azt, hogy információi szükségek hiányat eredményez, hanem ellenkezőleg, én meg vagyok róla győződve, hogy továbbra is információs szükségek vannak, lesznek, és könyvtároknak ebbe a helyzetbe, ebbe a kérdésbe kell, hogy valahogyan bekerüljünk. És egyetértek veled, Károly, hogy kétlem, hogy az információs világot teljesen el kell, hogy hagyjuk ahhoz, hogy továbbra is szerepet vállaljunk, mint könyvtárosok. Ezzel köszönetet fejezem ki, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többiek, kollégáim hogyan fognak hozzászólni.
Nagyon szépen köszönjük. Majd ha gondolod, akkor a későbbiek során még jelezheted, megpróbálok odafigyelni, hogy visszakapjod a szót. Majd én a későbbi periódusban megkérdezem tőled, hogy van-e még valami mondani valót, de akkor a Skype-ot most kikapcsoljuk, köszönjük szépen, és akkor te a streamingen keresztül kövess tovább, hogy mire jutunk, és akkor majd hívunk újra, hogyha szükséges, jó? Köszönjük szépen! Jó, akkor... A mikrofonomat hova tettem, vagy kinek adtam, ide tettem, jó. Na hát ezek szerintem nagyon, nagyon érdekesek voltak, amiket a Pongrácz hozzátett az eddigi gondolatainkhoz, úgyhogy szerintem megint van labda a levegőbe, úgyhogy adnám akkor tovább annak, aki kéri. Ki szeretné folytatni? Nekem teljesen mindegy, hogy sorba vagy, ahogy mindegy. Azt nézem, hogy ez a mikrofon, ez hogy kell életre, mert próbáld meg, hogy jó-e? Nem. Túlsó felé van a kapcsoló, és mintha nem.
Ez most jó.
Jó.
Akkor bemutatkoznék, a nevem Pasternák Ádám, és a Miskolci Városi Könyvtárnak vagyok. Hát nem is tudom, milyen ilyen webmesterszerű könyvtáros. Végzettségem szerint könyvtáros szakember, és a webes vonalon dolgozom a könyvtárban, és nem is tudom, hogy álljak, vagy üljek, hogy senkinek ne legyek háttal, így jó lesz. Azt kell még tudni rólam, hogy alapvetően pesszimista ember vagyok, a könyvtár jövőjével kapcsolatban is. Remélem, hogy ez a pesszimizmus ez nem ilyen, hogy is mondjam, velejéig romlottá teszi majd a hozzászólásomat, hanem azért lesznek benne értelmes gondolatok is. Én is három dologról szeretnék beszélni. Elmondom előre, hogy körülbelül miről, hogy én is megigyezhessem, mert itt jegyzeteltem a fejembe végig. Tehát az első az alapvetően könyvtári munkaszervezést érint, a második az a könyvtárt, mint létesítmény, tehát mint épületet, a harmadik pedig, hát mondjuk úgy, hogy a könyvtári funkciót. Munkaszervezéssel kapcsolatban azt szeretném hát feldobni tulajdonképpen a levegőbe, és akkor majd utána a lavina. Írtam én már erről régebben is, nekem meggyőződésem az, hogy dedikált funkciókra, dedikált emberekre van szükség. Ez nagyjából egybecseng azzal, amit Péter is mondott, ugye, hogy nem kell minden könyvtárosnak programozóvá válnia, de elengedhetetlen az, hogy minden könyvtárosban legyen annyi szufla informatikai értelemben is, annyi gógyi, annyi hozzáértés, amivel ezeket az újonnan felmerült akár problémákat, akár információs csatornákat, akár adatbányászatot, adatbázisokat tudja kezelni. Elmondanám, hogy én nem régen végeztem felsőoktatásban, egészen pontosan valami 6 éve. Ilyeneket tanultam informatikus könyvtáros szakon, hogy Telnet, meg hogyan csináljunk rózsaszín hátteret a HTML honlapnak. Ez vérkomoly, tehát ez így történt. Gyakorlatilag, amit én ott tanultam, informatikai vagy akár hálózati, tehát most az internetről beszélek, amikor hálózatot említek, hálózati értelemben, annak körülbelül a 10%-át, ha használtam, illetve úgy érzem, hogy körülbelül ennyit fogok használni a jövőben. A többi 90%, ami a munkámból adódik, azt én szedtem föl magamra. Ez a informatikus könyvtáros, ez nekem mindig egy kicsit olyan, hogy sértésnek érzem az informatikusok felé. Nem is igazán jó ez a szókapcsolat, igazándiból én azt mondanám, hogy könyvtári informatikusokat kell képezni, és a hagyományos könyvtáros, idézőjelben hagyományos, kezdődjön ott, ahol most ez az informatikus könyvtáros képzés. Ebbe benne van az, hogy ezeket a csatornákat tudják használni, mondok gyorsan egy példát, és ez már a munkaszervezést érinti, amiről tudnélik beszélni akarok. Péter, melyik nap volt az, amikor a úriembernek a Twitteren oldottuk meg a referencét? Melyik nap volt? Most a napokban. Hétfő, húsvét volt. Múlt hét, péntek. Beállított hozzám egy... Hát tulajdonképpen egy srác a Twitteren, hogy ez meg ez kellene neki a Miskolci cementgyárról. Archív fotók, videók, dia, stb. Nyilvános csatornán abszolút, tehát a Twitteren bárki láthatta. Többek között Tóth Peti kollégám az OSK-ból látta is. Ő is... megnézte az OSK archívumot, én is továbbpasszoltam a kérdést a aktuális kollégának, és aztán vártuk, hogy visszajöjjön az e-mail. És vártuk. Mert hogy ez volt az egyetlen leggyorsabb mód, amivel kommunikálni tudtam, olyan tekintetből, hogy csatolva küldjék át nekem, amit találnak. Nincs olyan ember a fiókkönyvtárunkban, aki egy valós idejű felületet követne. Van Skype, de vagy nincs bejelentkezve, vagy nem ülött senki a tájékoztatógép előtt, illetve gyakorlatilag a tájékoztatógép sokszor nem is esik egybe azzal, amin Skype-on elérhető a könyvtáros kollega. Tehát gyakorlatilag Peti gyorsabban túrt ki valamit az OSK archívumából, mint én a miskolci cementgyár ügyében nagyjából illetékes személy tudtam neki közvetíteni. Mindegy, a lényeg az, hogy a Twitteren végül a referenc kérdés megválaszolásra került. A mennyi idő alatt azt most nem firtatnám. Szükség lenne arra egy könyvtári gépezet hatékony működtetéséhez, ebben a korban, ebben a valós időben most mindent azonnal élőben, live korban, hogy az információt is olyan gyorsan, olyan hatékonyan és olyan csatornákon keresztül tudjuk áramoltatni, amilyen gyorsan, hatékonyan csak lehet, illetve amilyen csatornán keresztül a felhasználó ezt elvárja tőlünk, illetve amilyen csatornán keresztül ő megkeres bennünket. Valahogy szét kell válnia a megint csak idézőjelbe hagyományos könyvtárosnak, hiszen a könyv az nem évül el, a könyv továbbra is él. Gondozni kell a könyveket, gondozni kell azt a gyűjteményt, ami fizikailag a könyvtárban hozzáérhető, hozzáférhető, viszont ki kell termelnünk azt a könyvtárosi réteget, aki képes ezeken a csatornákon, ezekkel a digitális anyagokkal dolgozni. Ez tehát a könyvtári munkaszervezés, és ez a jövőkép már nagyon messzire visz minket a felsőoktatás felé, hogy pontosan milyen szakosodással, pontosan milyen irányban kell nekünk a könyvtárosokat képezni ahhoz, hogy ez a rendszer úgy a valós, mint a virtuális közegben működőképes legyen. Gyorsan megyek tovább, hogy ne húzzam az időt. A második, ugye, amit említettem, ez a könyvtár épülettel függ össze. Azt Péternek mondom elsősorban, hogy nagyon szép meg jó, amit elmondtál. Egyetlen probléma van vele. Magyarországon a legtöbb könyvtár olyan épületben van, ami maximálisan nem könyvtárnak épült. Tehát még könyvtárként sem igazán felelnek meg, nem hogy bármilyen más célra tudjuk használni. Én ahonnan jöttem, az egy több száz éves kúria épületben, a Dolesál kúriában került kialakításra, mint könyvtár. Ennek megfelelően kellőképpen zegzugos, kellőképpen átláthatatlan, és kellőképpen nélkülöz mindenféle olyan teret, amit azt mondanám, hogy igen, egyértelműen ezt közösségi térként lehet használni. Az ideális megoldás ugye az lenne, hogy minden könyvtár olyan épületben kapjon helyet, ami valóban könyvtárnak készült, amit úgy építettek, úgy terveztek, hogy ahogy te is mondtad, ugye figyelembe vették azt a funkciót, amit szánnak neki, illetve még azt is figyelembe veszik adott esetben, hogy olyan funkciója lesz, amit még most sem látunk előre. Ezt azt hiszem, hogy itt kb. Le lehet zárni, ez olyan kérdés, hogy vagy van rá pénzünk, vagy nincs, vagy olyan szerencsések vagyunk, hogy ilyen könyvtárban dolgozunk, vagy nem. Ezek egyszerűen olyan adottságok, amikhez mi könyvtárosok, informatikusok egyszerűen kevesek vagyunk ahhoz, hogy ezeket a dolgokat felül tudjuk írni. A harmadik az egy olyan dolog, amiért a könyvtárosok engem általában benzinnel locsolnak le és gyufával gyújtanak fel. Mégpedig az, hogy én alapvetően az AMK modellnek a híve vagyok. Még akkor is, ha nem így hívják. Az AMK modellben van egy olyan ördögtől való félelem, egy mumus, ami elsősorban nem magára az AMK modellre, ez az általános művelődési központ ugye általában műfász könyvtár összevonva, tehát nem elsősorban a funkció miatt félnek ettől nagyon a könyvtárosok, hanem ugye amiatt, hogy a könyvtárat és a művházat, ha összevonják, akkor valószínűleg mondjuk egy művelődés szervező kezébe kerül, tehát egy művelődés szervező veszi át, fele pénzből fog gazdálkodni, fele akkor a stábot tud megtartani, emberek kerülnek az utcára, tehát maga ez az össze összevonás rém, ami az AMK modellt megkeseríti a könyvtárosoknak a szájában. Holott amúgy egy nagyon-nagyon jól működő dolog, tehát elnevezhetjük mi például úgy, hogy a művelődés háza vagy a kultúra háza, bemész, és akkor elnézést, most csak így a levegőbe telkeződök, tehát bemegy az ember, színházi előadást tarthat, amatőrtársulat, leállhat zenélni, van egy olyan rész, ahol megbeszélhetik a napi ügyet, a öreg bácsik sakkozhatnak, a fiatalabbak keringőzhetnek, amíg apu-anyu kiválasztja a könyvet, vagy használja az internetes terminált. Tehát valójában egy olyan komplex szolgáltató tér, ami egyesíti ugye az információhoz való hozzáférést, a kultúrálódást, a kultúrába való belejátszást, magyarul a saját kulturális produktum létrehozását. Láttam én már olyat egy videón, nem is tudom most, ezt Német Marci tudná megmondani, ez egy...
Könyvtárra gondolsz a
Egy ilyen tanulmányfilm volt tulajdonképpen, hogy egy zenei stúdió volt a könyvtár egyik sarkába. A folyóiratú olvasó úgy nézett ki, hogy a folyóiratok ott voltak kirakva, és mellette screeneken folyamatosan ment a CNN, a BBC, a legfontosabb online médiumok, és bárki nem folyóirat olvasásra használta, hanem hírek, információk azonnali megszerzésére. A kuvaiti válságtól kezdve egészen a tőzsde árfolyamokig. Hogy ez mennyire megvalósítható, annak ugye vannak feltételei, és akkor megint a kígyó a saját farkába harapott, és itt a vége annak, amit mondani szeretnék. Ezekre a dolgokra, hogy egy ilyet működtetni lehessen, ugye a dedikált funkciókra dedikált emberek kellenek, olyan szakemberek, akik ezt tanulták, akiket idézőjelben, nagyon csúnyán mondva erre tenyésztettünk ki a felsőoktatásba, egy olyan épületre van szükség, amely ezt az egész funkció halmazt fel tudja vállalni, illetve egy olyan hozzáállásra van szükség, ami valahogy felülírja ezt a félelmet, amit az AMK kapcsán, illetve az ilyen komplex, összevont művelődési szinterek kapcsán érez gyakorlatilag a könyvtáros szakma is, és a művelődési szakma is. Köszönöm szépen. Kérdés van valakinek? Most, amíg állok, és a mikrofon a kezemben van? Akkor továbbadom. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is. Ki szeretne ehhez a fölkértek közül csatlakozni? Nekem van egy tippem, hogy mivel alapvetően érintette Ádám az oktatásnak az ügyét is, és tudom a Kevek Atiról, hogy ő szeretett volna pár szót mondani a könyvtáros képzés ide vonatkozó részéről. Szerintem nem lenne rossz, hogyha most mondaná ezt el, mert részben csatlakozik ahhoz, vagy vitatkozik azzal talán, amit az Ádám mondott, úgyhogy én talán neki adnám a szót, hogyha bevállalja.
Köszönöm szépen. Kemenházi Katalin, Szegedi Tudományi Egyetem egyetemi könyvtár. Én voltam az, aki tévesen jelentem meg az OSK-s blogon. De már jó, akkor azt nagyon szépen köszönöm. Nem semmi bajom a másik könyvtárral, de hát mégsem. Elég sokáig tanítottam különböző tantárgyakat, mondhatom, hogy különböző könyvtártanszékeken, természetesen Szegeden, és így ilyen módon azért volt, meg van némi rálátásom arra, hogy mi történik, és amik itt most eddig is elhangzottak, abból azért az következik, hogy most a képzőhelyeknek van egy óriási feladatuk, olyan pályára felkészíteni fiatal embereket, amely pályáról pontosan nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát itt most már legalább négyen, ha jól emlékszem, elmondták azt, hogy ők mit gondolnak a jövő könyvtáráról, és még hasonló dolgokat fogunk hallani. De senki nem tudja pontosan megmondani, hogy a jövő könyvtárában mit fognak csinálni a könyvtárosok. Én azért az Ádámmal vitatkoznék, én nem választanám szét a hagyományos könyvtári funkciókat, meg az úgynevezett, nem is tudom, technikai funkciókat. Tehát én igenis azt gondolom, hogy egy könyvtárosnak felkészültnek kell lenni mindenre. tök mindegy, hogy éppen adott esetben könyvolvasó teremben ül, vagy tájékoztat, és Twitterrel kell tájékoztatnia, vagy Skype-on. Jó, így igen.
Ezt már csak tovább lehet hozni szakosodva.
Így van. Ez nagyon jó szó, amit most mondtál, mert a szakosodva szerintem egy borzasztó fontos dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy a bolonyai képzés azt elvette például a könyvtáros képzéstől, ami nagyon nagy értéke volt, hogy kétszakos diplomás könyvtárosokat képeztek. Tehát én azt látom azóta, mióta a könyvtárban dolgozom, hogy bizony, hogy nagyon fontos, hogy legyen a könyvtárban egy olyan könyvtáros, aki mellesleg vegyész is, vagy földrajzszakot végzett, vagy történész, vagy matematikus, vagy sorolhatnám. Igazából ahhoz a fajta információ kezeléshez, ahhoz a fajta felhasználó képzéshez, ahhoz a fajta tájékoztató munkához, amit ma nekünk végeznünk kell, és egyre inkább, ahhoz muszáj valami szakmához is érteni, a könyvtárosság mellett tegyük hozzá. Tehát ez az egyik dolog, ami nagyon fontos. A másik az, amit itt a Kiru is, meg a Pongrász is emlegetett, az az együttműködés. Én, hogyha képzőhely lennék, én most leülnék a többi képzőhelyekkel, és megbeszélném velük, hogy mik a tanulságai az első bolonyai kurzusok végének, hiszen most fognak végezni, vagy most tavaly végeztek talán azok a hallgatók, akik a 3 éves alapképzést kezdték el. Mik a tanulságai? Jók-e azok a hálótervek, amiket kitaláltunk nekik? Biztos-e az, hogy nekünk minden képzőhelyen mindenfélét kell tanítani? Borzasztó nehéz kényszerek között élnek a könyvtár tanszékek is, meg minden felsőoktatási tanszék természetesen, hiszen nekik egyrészt ott vannak a saját kompetenciáik, és nyilván azokat szeretnék tanítani, mert azokhoz értenek. Ott van az a kényszer, hogy jó sok hallgatót fel kell venni, mert különben nem lesz fejkvóta, és akkor vagy a tanszék szűnik meg, vagy mit tudom én, még rosszabb dolgok történnek. És hogyha már ott vannak azok a hallgatók, akkor menjenek, haladjanak. Időnként engedünk is a színvonalból, sok a hallgató, nem lehet mindenkivel személy szerint foglalkozni, ezeket a problémákat mindenki nagyon jól ismeri. Én azt gondolom, hogy végig kéne tényleg gondolni azt, hogy vannak-e tanulságai ezeknek az első éveknek, és mik azok. És én azt gondolom, hogy és bocsánat, hogyha tetszik, így kívülről szólok be valamit a pálya széléről, hogy sokkal nagyobb együttműködésre volna szükség, tehát sokkal több toleranciára. Megengedni még akár azt is, hogy az én hallgatóm mondjuk, mit tudom én, Miskolcon végezzen, aki nálam végzett 2 évet, mert Miskolcon van egy olyan ember, akitől mondjuk valami olyat tud tanulni, amit én nem tudok neki megtanítani, és elismerném neki a miskolci, vagy nyíregyházi, vagy nem tudom én, kaposvári éveket. És azt is meg kéne nézni, hogy ez a bizonyos 3 éves képzés valóban jó alapokat, gyakorlati alapokat biztosított ahhoz, hogy egy valóban struktúrát kialakítani tudó emberke kerüljön ki végül is. Akár könyvtárba, akár máshová, hiszen pillanatnyilag azért tudjuk jól, hogy a informatikus könyvtáros képzés azért nem csak a könyvtáraknak képez szakembereket, hanem kiadóknak és mindenféle információbrókereknek potenciálisan. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gyakorlati tudással kell őket felszerelni. Ez egy borzasztó nehéz dolog, mert ha hangsúlyozom, nem tudjuk, hogy pontosan mire lesz szükség. Az biztos, hogy gondolkodni tudásra, absztrakciós képességre, struktúraképző képességre és még nagyon sok minden másra. Én ennyit akartam volna mondani.
Köszönöm szépen. Már van jelentkezőm, úgyhogy nem kérdezem meg, hogy kinek adjam.
Ungvár Judolf okleves gépészmérnök vagyok, a Széchenyi Könyvtár külső munkatársa, és hát én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetés ennyire kötetlenül és ilyen parttalanul végre megtörténhet, mert abban reménykedem, hogy ez valamit el fog indítani a mi könyvtári világunkban. Ugyanis az nyilvánvaló, hogy a könyvtári kincsnek, annak a hálózaton transzparensnek kell lennie, a felhőben meg kell jelennie, mert ez egyszerűen elkerülhetetlen. A másik, hogy a könyvtár épületének is teljesen meg kell változnia is a maga funkciójában. A harmadik az, hogy ugye a felhasználók változtak, és ezért ehhez is alkalmazkodni kell. Ehhez a művelődési központi gondolathoz teszem hozzá, hogy miniatűrben az észak-kelet-magyarországi könyvtárbuszok egyik legfontosabb funkciója. Amellett, hogy a cigánygyerekeknek valóban kölcsön adnak könyveket, és azok viszik a könyveket, hogy valahányszor megjelenik abban a faluban, az emberek beszélgetni akarnak a könyvtárossal. És ez például a könyvtárbuszok munkatársainak munkaidejében nincs bekalkulálva. Ez azt jelenti, hogy a könyvtári menedzsment gondolkodásának is meg kell változnia ebben a művelődési irányban. És hát természetesen az is mélyen igaz, hogy nemzetközi a kérdés és együttműködés nélkül megoldhatatlan. De viszont arról szeretnék beszélni, amire én vagyok dedikált. Ugyanis a könyvtárakat az jellemzi, hogy adatbázisaik vannak, tartós megőrzésű információkkal, történelmi értékű anyagokkal. Ezek az adatbázisok, ezek minőségi feldolgozás eredményei, és ezért az egyik versenyelőnyünk a felhőből ez a minőség. Csak hogy ezt a minőséget pontosan ebben a minőségben rendelkezésre bocsájtani, ehhez ennek megfelelően dedikált szakemberek is kellenek, akik például tudják azt, hogy egy adatbázisnak mindig van egy sémája. Az adatbázis sémája nem más, mint a metaadatok összessége, annak struktúrája, az arról való összes információ. Ez az adatbázis séma biztosítja, hogy a mindenkori professzionális szoftverházak programozói meg tudják oldani a megfelelő feladatokat, ha a könyvtáros ismeri a saját adatbázisának sémáját, tehát metaadatainak tulajdonságát, szerkezetét, természetét, és ennek megfelelően magyarázni tud neki. És akkor ezt megértik. Az eddigi könyvtári rendszerek katasztrófája az, hogy a 80-as évektől kezdve olyan információk birtokában csinálták meg a könyvtári kezelőrendszereket, amelyektől az összes finomabb könyvtári funkció olyan, mintha egy exkavátort kellene használni. És ennek csak az az oka, hogy a könyvtári világból nem érkeztek elég jó minőségű információk. Csak egy példa. Ha benn van a felhőben a könyvtári információ bürgőzpusztáról, mert mindenről keresnek a világban, azt nem lehet elmondani, hogy mi mindenről, akkor ez a bürgőzpuszta a könyvtári schéma szerint, amelyet úgy általában például márknak neveznek, rendelkezhet például geográfiai koordinátákkal. Ez benn van a könyvtári metaadatok között, csak a kutya nem használja föl. És ha ez hozzá van kapcsolva, és ez nem kunc manapság, az összes elképzelhető magyarországi helynévhez, település, lakott hely, földrajzi hely, tó, kavicsbányához hozzátenni a megfelelő geográfiai koordinátát, ettől a pillanattól kezdve, mert ez csak egy fogás, a köztaruszban ott van az összes magyarországi település és lakott helyhez, meg tóhoz, hegyhez a földrajzi koordináta, leloptuk az Egyesült Államok szolgáltatásaiból, akkor ez azt jelenti, hogy ha abban a felhőből egy felhasználó a Széchenyi Könyvtár bürgőzpusztáját kérdezi meg, akkor abban a pillanatban azt is látja, hogy a Google Earth-ön hogyan fest ez a hely, hogyan fest az 1760-as katonai felmérésben, az 1944-es felmérésben és az 1990-es katonai felmérésben. Ez egy olyan helyzeti előny lenne, amivel senki nem tudna megbirkózni, és hangsúlyozom, ez csak a jéghegy csúcsa ama lehetőségei közül, amelyet a könyvtári adatbázisok sémái
tehát például a markok képviselnek. Ezen kívül még valami van, ami borzasztóan fontos, és amiben a könyvtári képzésnek kezdeményezni kell, mert rajtunk csattan mindig az ostor már 1850 óta, amióta Dewey és Cutter megcsinálták az első két osztályozási rendszer. Mégpedig az, hogy ezek a rendszerek, a könyvtári rendszerek, gyűjteményi rendszerek. Tartós megőrzésben szereplő információk összességei adatbázisokban. Történelmi értékek is, és aktuális értékek is, lásd például a menetrendet. Ugyanakkor a könyvtár nincs egyedül, mert levéltárak vannak, múzeumok vannak, és irattárak vannak, vállalati és közigazgatási. A pénz innen fog egyébként dőlni, mert a közigazgatás elektronizálása következtében itt elképesztő mennyiségű információ mennyiséget kell tudni tartós megőrzésben biztosítani a levéltárak számára. De az az adatbázis séma, amely érvényes a levéltárba, a múzeumban és az irattárban, valamint a könyvtárban, teljesen ugyanaz. Erre csak egy eklatás példa. Ezelőtt 4 évvel felhívott engem a paksi erőműtől valaki, és azt mondta, hogy mondjak egy sémát, amiben ők a paksi atomerőmű iratait, a műszaki tervektől kezdve a levelezésig bezárulak, mondjak egy sémát, amiben a meta elemeiket föl tudnák sorolni, és akkor megcsinálják a programot hozzá. Mondtam, itt a márk, csináljuk meg. Közlöm önökkel, hogy a paksi erőmű irattári rendszerének a metaadatait a márk segítségével kiegészítve, de nem strukturálisan szétdulva a márkot, simán meg lehetett oldani. Következésképp itt az összefogás nem csak a könyvtárak között fontos, hanem a többi gyűjteményi rendszer között is, amiből a könyvtárak azért is tudnának profitálni, mert, mint mondottam, az igazi pénz jelenleg a közigazgatási elektronizáció világszerte megjelenő anyagi lehetőségeikből következik. És itt olyan adatbázisokat kivinni, transzparenssé téve a webre, amelyek ezeket a minőségi információkat tartalmazzák, ezzel az összefogással könnyebb lehet. Köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm. Még gondolkozik valaki, aki jelentkezik, hogy ki a következő. Addig két rövid gondolatot fűznék a Rudinak a hozzászólásához, ami már régóta motoszkál bennem, ma is többször eszembe jutott. Lehetesen az, hogy az is egy érdekes probléma, és egyáltalán nem lényegtelen probléma, hogy vajon a felhasználók, amikor keresnek az interneten, és találnak valamit, akkor mennyire vannak azzal tisztában, hogy milyen értékű az, amit találnak, és mennyire vannak sejtéseik arról, hogy a professzionális keresőrendszerekben a professzionális kereső ember, aki ezért, az mit tud ugyanebből a témából kihozni, és a kettőt, ha egymás mellé tesszük, mi a különbség köztük, és el tudják-e azt képzelni, hogy van értelme egy másik fajta keresésnek is, mint amit ők találnak. Leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy az emberek, amikor azt gondolják, hogy találtak valami jót az interneten és hasznosat, akkor nagyon sokszor katatot találtak, és fogalmuk sincsen arról, hogy katatot találtak, mert nem tudják összehasonlítani a professzionális kereső és kereső ember találatával. A másik gondolat egy kicsit ehhez talán hasonlít, vagy összemérhető, az, hogy abban a korban élünk, ahol, ahogy a Rudi is utalt rá, a különböző szakmák, nevetesen a levéltár, a múzeum és a könyvtár különböző keresőrendszereit egy ponton össze akarjuk rakni, és mindenki úgy gondolja, hogy ennek a csúcsa majd valahol az Európeánában lesz, ahol majd mindenben lehet keresni egységesen, hiszen az OAI, az E3950 és a még föl sem talált interfészek és protokollok majd ezt rendbe teszik ezt a dolgot, és közben kevesen gondolnak arra, hogy ez a közös keresés minél magasabb szinteken valósul meg, és minél több információt följebb helyez, azzal a kompromisszummal jár minden szintváltásnál fölfele, hogyha ez nincsen meg, amire Rudi utalt, ez a közös, a metanyelv szempontjából közös megegyezés és összehangoltság, hogy a legkisebb közös többszörös, az már a primitivitásnak a szintjét fogja surolni. Magyarán ahhoz a potenciálhoz képest, ami a levéltári anyagban benne van, a könyvtári anyagban benne van, és a múzeum anyagban benne van, a közös keresések országos szinten, tehát összmúzeumi szinten, összlevéltári szinten, majd össznemzeti szinten, majd európai szinten, majd világszinten, a végén a lehetséges információknak a töredékét fogják csak tartalmazni, azért, mert a legkisebb közös többszörös miatt mindig elveszik a szintből valamennyi információ, és ahogy fölfele megyünk, eljutunk odáig, hogy hasonlóvá válunk, mint a Google, vagy alig többé. Na, ki a következő, akinek adhatom? Koltai Klári.
Koltai Klári vagyok, Debrecen Egyetemi Könyvtárból. Én is tulajdonképpen a könyvtárnak, mint információ előállító intézménynek a szerepéről szeretnék beszélni. Az, amiről itt az előbb szó volt, a megfelelő szabványokat követő adatbázisok természetesen a legfontosabb információk, amit a könyvtárak már évtizedeken keresztül szabványosan, sőt nemzetközi konszenzus alapján szabványosan állítottak elő, és azt hiszem, hogy noha időnként próbálják azt a benyomást kelteni, hogy a könyvtáraknak szégyelni kellene az, hogy még mindig markról, etóról és katalógusokról beszélnek. Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb érték, amivel a könyvtárak rendelkeznek, és az itt meglévő információknak a minél jobb ismerete, és nem csak a hallgatók számára való közvetítése, hanem a rokon szakmáknak, az informatikusok számára való közvetítése, és a minél szofisztikáltabb felhasználási lehetősége az, amire figyelnünk kell. Illetve egy másik információ előállító funkciója lehet a könyvtáraknak, és erről talán még ma nem volt szó, hogy olyan módszerekkel, olyan eszközökkel rendelkeznek, és olyan tapasztalatokkal is, hogy nem csak a saját állományuk segítségével, digitalizálások és egyéb funkciók kapcsán tudnak előállítani mindenféle plusz információt, hálózatra tehető információt, hanem a felsőoktatási környezetben lehetőséget tudnak adni az oktató-kutató munka során keletkezett információknak a rendszerezésére, publikálására, és olyan, mint egy eszközöket kölcsönözhetnek ennek a munkának a számára, ami szintén egy új terület lehet a felsőoktatásban, kutatásban működő könyvtárak számára. Nyilván az intézményi repozitóriumokra, a szabad hozzáférésű programokra, a különböző elektronikus folyóiratok előállításában nyújtott könyvtári segítségre, potenciálra gondolok. Azt hiszem, hogy ezen is érdemes egy kicsit majd gondolkodni és tovább menni. Megőrizheti a könyvtáraknak az egyik fontos szerepét és funkcióját.
Nagyon szépen köszönöm. Most nem itt elől kérdezem meg, mert a Drótos Laci nagyon háttérbe húzódott, pedig őt is megkértük, és gyanús volt, hogy nem is tud majd itt lenni, de most itt van, úgyhogy mielőtt még elszerel, miután hallottuk ugye ma hivatalosan kiirdetve itt, hogy milyen nagy az ő bölcsessége, ezért mindenképpen ebbe az ügybe meg kell őt hallgatnunk. Annál is inkább, mert amikor provokáltam hasonlóan, mint titeket ezzel a témával, akkor meglepő, számomra meglepő módon ő majdnem azt válaszolta, de majd kijavít, hogy nincs itt semmilyen különösebb probléma, nem is érti, hogy miért teszem fel ezeket a kérdéseket. A dolgok itt tulajdonképpen folynak a maguk rendes útján. Most megnézem most akkor, hogy hol tart ebbe a dologba. Most is ezt gondolja, vagy egy kicsit már aggódik?
Nem aggódom, és két mondatban elintézem a választ, illetve a hozzászólásnak ezt a részét. Mert tényleg azt gondolom, hogy a digitális világ az nem fenyegetés a könyvtárak számára, hanem soha nem látott lehetőséget nyitott meg. Tehát ha a könyvtárt szolgáltatásnak, illetve rendcsinálásnak fogjuk fel, akkor világméretű szolgáltatási tér nyílt előttünk, és végtelen, gyakorlatilag végtelen rendetlen információ halmaz van, amivel rendet kellene csinálni. Tehát a könyvtáros szakma a nyertese tulajdonképpen ennek a folyamatnak. Az más kérdés, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel. Tehát sem felkészülésben nem tartunk ott, sem pedig a szervezeti társadalmi környezet nem alkalmas arra, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk, és még Amerikában sem alkalmas, tehát én azt soha nem értettem, hogy a Google keresőjét azt miért nem valami amerikai könyvtár csinálta meg, vagy a Wikipédiát miért nem könyvtárosok felügyelik, vagy az archive.org-ban miért nem könyvtárosok archiválják a webet. Tehát úgy tűnik, hogy más országokban, nálunk szerencsésebb helyzetben, az országokban sem volt megfelelő reagáló készség erre a soha nem látott lehetőségre. De ezzel el is intézném ezt a kérdést, és akkor ami időm van, azt inkább erre a mai alkalommal kapcsolatos javaslatomra használnám föl. Tehát ez a mostani beszélgetés, ez ugyan videóra kerül, de el fog süllyedni a videotóriumban. És hogyha a legközelebbi network shopon megint lesz egy ilyen beszélgetés, akkor nagyon lassan fogunk előre haladni. Azt javasolnám, hogy legyen ennek a vitának egy weboldala, lehet az a címe, hogy a könyvtár jövője, meg a jövő könyvtára, ami lehet vagy egy weboldal, vagy egy blog, vagy egy wiki, vagy az egésznek egy ötvözete, és ahol el lehet helyezni ilyen podcastokat, webcastokat, webináriumokat, lehet időnként tartani, ahol egy-egy előadó videón tart egy ilyen gondolatébresztő eszmefuttatást, ahol mindenki kommentelhet, oda írhatja a saját bölcsességét, jó ötleteket külföldről be lehet linkelni, és így tovább. És ez mehetne egy néhány évig, ez az oldal. Nem teljesen spontán módon, tehát kellene egy kis irányítás, hogy azért ott rend legyen, illetve időnként ilyen eseményeket szervezni, ahol tényleg vagy valós időben beszélget néhány ember, vagy egy felkért előadó tart egy előadást, amit meg lehet nézni az interneten, és ez is ott bekerül ebbe az oldalba. És az nagyon fontos lenne, hogy ne csak könyvtárosok vegyenek ebben részt, hanem mindazok, akik érintettek ebben az átalakulási folyamatban, tehát könyvkiadók, kereskedők, szoftvergyártó cégek, maguk az olvasók, egyetemi hallgatók és így tovább, tehát aki használja a könyvtárat, vagy valamilyen módon kapcsolódik a könyvtárhoz, beleértve a fenntartó intézményeket is. És akkor, hogyha van ott kellő aktivitás, akkor néhány év alatt kialakulott egy olyan ötlet és tudás és információ halmaz, ami majd esetleg egy leendő könyvtári stratégiában felhasználásra kerülhet. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek megvannak a saját jövőképei, rémképei, meg pozitív víziói, vannak különböző jó példái, meg panaszai, és akkor, hogyha ezeket mindenki ott megosztja másokkal, akkor tettünk valamit az ügy érdekében, hogy a magyar könyvtáros szférában kialakuljon valamiféle elképzelés a jövőről. Úgyhogy én csak ennyit javasolnék.
Köszönjük szépen, ez szerintem kitűnő ötlet, úgyhogy ezen el fogunk gondolkodni majd itt a beszélgetésekben, hogy hogy csináljuk meg. A hollandástól elnézést kérek, de még a fizetett hozzászólókkal kell először végeznünk, mert őket fölkértem és vállalták ezt a szerepet. Ezért a pénzükért, amit megkapnak, ezért muszáj, hogy megdolgozzanak, úgyhogy utána jönnek az ingyenesek. De van időnk, úgyhogy ne aggódjál. Azt gondolom, hogy több olyan formáció van, amivel ezt meg lehet csinálni. Szerintem majd itt ma, meg holnap az állófogadáson majd néhányatokkal szívesen beszélnék arról, hogy mit kéne csinálni ebbe az ügybe. Lehet, hogy egy Facebook oldalat lehetne elindítani. Mindegy, tehát valamelyik formát meg kéne keresni ahhoz, hogy elindíthatnánk ezt. Meg egy gazdát is kéne keresni, aki ennek gazdája lenne. Majd beszélünk erről, hogy ki az, akinek ehhez kedve lenne, és ki szeretné csinálni. Úgyhogy akkor én adom tovább a mikrofont, most már te jössz akkor.
Üdvözlök mindenkit, Puskás Norbert vagyok, talán az egyetlen ilyen könyvtáron kívüli, mondhatnám úgy is, hogy nem könyvtáros. Az IQC ZRT-nek vagyok a nagyvállalati alkalmazásfejlesztési igazgatója. Egy csomó mindent hallottam most is, meg már egyébként különböző hónapok óta, tehát gyakorlatilag többekkel ismerjük egymást különböző rendezvényekről. Sokan tudják rólam, hogy már évek óta foglalkozom ilyen partvonal mellől bekiabálóként ezzel a témával egyáltalán, a könyvtárok környéki dolgokkal. Másik oldalon nagyon sokan tudják, hogy én több mindennel is foglalkozom. Foglalkozom ilyen egészségügyi dolgokkal, foglalkozom pénzintézeti dolgokkal. Szóval elég sok mindennel a munkám során kapcsolatba kerülök. És egy csomó olyan dolog van, amit én így kívülről, mint a csúnya béka, így belebekegni tudok ebbe a történetbe. Így általában én vagyok az, akit mindig utálni szoktak, mert olyan dolgokat mond ki, amit nem szeretnek az emberek hallani. Én úgy gondolom, hogy annak, és több mindenkire vannak gondolataim, hogy mit és hogyan, én hogyan gondolok, hogyan látok kívülről ebből a történetből. Például nagyon sok minden nagyon érdekes, hogy és éppen ma sajtótájékoztatón már meséltem erről, hogy egy számomra egy nagyon érdekes történet, hogy ez a, talán úgy fogalmaztam meg, hogy szerintem számomra idén januárban egy csúnya őszi napon egy forradalom történt. Itt Magyarországon. Nem volt ennek publicitása, nem volt ennek semmi. Egy nagyon egyszerű sztori, és azt hagyj meséljem el. Gyakorlatilag egy nagyon speciális projektet indítottunk, és egy nagyon, nagyon speciális, nagyon szakosodott szakembert kezdtünk el keresni. Megjelentettünk hirdetést magyar álláskereső portálokon, 2 vagy 3 portálon összesen. Miután megjelent a hirdetés, a második napon felhívott egy William Shelby nevű ember Londonból, aki a saját otthoni irodájában dolgozott, egy szót nem beszélt magyarul, eleve angolul beszélt, és ők elkezdett velem beszélgetni, hogy megtalálta az én hirdetésemet, valahogy ő azt lefordította valamilyen nyersfordításban, és hogy olyan embert keresek, aki angolul nagyon jól beszél, és valamilyen olyan speciális szakirányai vannak, és őneki lennének ilyen jelöltjei, és hogy engem érdekel ez. És ahogy elkezdtünk beszélgetni, hogy most mik az én elvárásaim, közben elkezdtem mondogatni, hogy hát van egy ilyen embere, van egy olyan embere, van egy olyan amolyan embere. Amikor letettük, addigra már a pontosított 5 önéletrajz már ott volt az én postafiókomban. Ahogy beszélgettünk, ő közben a különböző adatbázisokba keresett. Ajánlott nekem egy svéd embert, egy cseh, egy lengyel, volt közte egy magyar is, 2 vagy 3 indiai is volt közte. Ez azt jelenti, hogy marha sok mindent, iszonyú mennyiségű információ halmazra látott rá. És ő ott, ahogy beszéltünk, abban a pillanatban keresett, és abban a pillanatban megtalálta a számomra érdekes információkat. Elküldte nekem, és aztán ezután jött a második lépés, mert ez még annyira nem forradalmi. A második lépés, ami tényleg a számomra szerintem egy forradalmi dolog volt, hogy 2 vagy 3 nap múlva, amikor visszahívtam, hogy jó, megnéztem az embereket, akkor ez meg az ember érdekel. És igazából beszélgettünk, az egyiket azt kiejtettem, hogy 2 ember volt az, aki mondtam, hogy szívesen beszélnék vele, hogy tök jó lenne, hogy lehet, hogy alkalmas volna nekünk. William még mondta, hogy várjak egy pillanatot, és tényleg egy fél percet, és addig kilépett a vonalból, és fél perc múlva bekapcsolt a Svédországból nekem az embert. Fél perc alatt elintézte, hogy az ember ott azonnal felvette a telefon, és egy 20 perces beszélgetésben azonnal egy villáminterjút tudtunk csinálni. A másik srác, ez egy indiai srác volt, azért nem tudta azonnal bekapcsolni ezt egy webkonferenciába, mert az idő eltolódás miatt ő náluk éppen éjszaka volt. Ez körülbelül ennyire gyorsan történik minden. Ez az ember gyakorlatilag egy információ menedzser. Hogy volt a délután folyamán a hölgy felolvasta az előadást, abban volt számomra egy iszonyúan érdekes mondat, hogy könyvtáros egyenlő információ menedzser. Szerintem ez a kulcs. Szerintem ez lesz a kulcs. És a másik, és ami miatt ez egy forradalmi dolog volt, ez nem olyan versenytársak lesznek, hogy mi lesz itt a könyvtárakban, meg mi lesz majd, hogy levéltár, meg ilyenek. Az lesz a kérdés, hogy mi lesz majd a német könyvtárban, mi lesz a francia könyvtárban, mi lesz az angol könyvtárban, mert ahogy így a magyar nyelvű álláshirdetésemet megtalálta az angol kint Angliában, aki nem is beszél angolul, vagy nem is beszél magyarul, csak angolul beszél, ugyanígy meg fogják találni például azok a könyvtárak, akik ilyen digitális könyvtárakat csinálnak és tartanak fönn, meg fogják találni a magyar olvasókat, hogyha a magyar olvasó potenciális piac, és pedig potenciális piac. És megjelenik előbb-utóbb, bocsánat, hogy belekapkodok különböző ilyen témákba. Volt arról szó most itt a beszélgetés folyamán is, hogy az államnak áldozni kell, meg többen mondták, hogy államnak áldozni kell, fenn kell tartani az ilyen intézményeket. Elég sokat mászkálok különböző konferenciákra. Elárulom, minden szakma ilyen konferenciáján ugyanezt mondja minden szakma magáról, hogy az övét fenn kell tartani, és a többiek azok annyira nem fontosak. És nem is lehet rá nemet mondani, mert például amikor elmegyek egy egészségügyi konferenciára, egy kórházok működésével kapcsolatosan, és mutatnak egy koraszülött intenzívet, amikor mutatnak egy baleseti sebészetet, amikor mutatnak egy öregségi betegellátó intézményt. Lehet arra azt mondani, hogy annak a költségvetését csökkenteni kell? Nem lehet szerintem. Ugyanez, amikor elmegyek egy közműkonferenciára, ahol mutatják azokat a szegényeket, akinek az áramszámla kifizetése gondot jelent, akinél nincs víz, akinél nincs csatorna, hogy a közműellátottságnak az állami finanszírozására költeni kell. Lehet erre nemet mondani? Erre sem lehet nemet mondani. Gyakorlatilag odaig jutunk, hogy az állam senkinek nem fog tudni többet adni, mert ehhez jön be a mostani politikai helyzet, hogy tudjuk, hogy megszorítások vannak. Be kell hozni a külső piacot, a külső tőkét. És ahogy volt itt korábban is szó, hogy nyitni kell a különböző piacok felé. Muszáj nyitni, mert megjelenik ezen a piacon a versenypiaci tőke. És most Lehet azt mondani, hogy a könyvtáros szakma most akkor monopólium, meg így, meg úgy. Szintén délelőtt volt előadás itt az e-bookokról, meg az ilyenekről. Nem tudom, hogy valaki felfigyelte arra a trendre, hogy az e-book kiadók, legalább én ismerek egyet-kettőt közülük, akik a tulajdonosi szerkezetük, hogy hogyan néz ki azoknak a cégeknek, tudok olyat mutatni, aki jelen pillanatban már banki befektető csoport áll mögötte. Magyarul ő pénzt lát ebbe az e-book kiadóba. Előbb-utóbb a könyvkiadó is meg fog jelenni ezen a piacon, mert nem lesz szüksége egy tárusításra, meg nem lesz szüksége semmire, mert egy portált fenntartani és akár ott egy e-bookot eladni nem lesz olyan nagy dolog neki. Ha nem veszi fel a könyvtári szakma ezzel a versenyt, ezt ki fogják söntölni a könyvtári szakmát ebből a piacból. Mert be fognak jönni ezek a nagy szereplők. És ugye megnézzük, hogy az Amazon, hogy mekkora számokat produkál, hogy a Google mekkora számokat produkál. Hát ő neki egy nemzetközi esítésbe átállni, hogy innentől kezdve magyar nyelvű könyveket is fönntart, ő neki az nem lesz egy komoly beruházás, ha fölfigyel erre a piacra. És föl fognak figyelni, mert hogy az eBay megnyitotta a magyar nyelvű oldalát. Ahogy a Facebookot is magyarra lefordították, előbb-utóbb ezek is le fognak fordulni. És ezek is el fognak jönni. És onnan egy lépés, hogy a külföldi könyvtár, aki ugyanígy piacot akar szerezni magának, és terjeszkedik ezeken a webes piacokon, a külföldi könyvtár is felfedezi magának a környékbeli országok piacait. Most gondoljunk arra, hogy egy kolozsvári egyetem mondjuk, akinek egy marha nagy magyar nyelvű könyvtára van, és vannak magyar szakemberei. Miért nem tud szolgáltatni a magyar piac felé? Gyakorlatilag két hónapon belül nem csak, hogy EU tag lesz Románia, Schengen tag lesz Románia. Nem lesz probléma. Szerintem ezek olyan problémakörök, én úgy látom, és lehet, hogy kívülről nézve ezek nem teljesen valós problémakörök, amik, hogyha ezekre nem készül föl az itt jelenlévők nagy része, és ezekre nem fog tudni válaszolni, akkor lényegtelen, hogy milyen az épület, lényegtelen, hogy az informatikus mihez ért, egy marginális szűk közösség marad. És gyakorlatilag ki fog söntölödni ebből a történetből. Ja, bocsánat, ja, még egy gondolat. A két beszélgetés volt, az egyik az oktatás, a másik pedig, hogy ilyen az informatikus könyvtáros. Egy nagyon fontos dolog, és ami szerintem megint csak egy kulcs dolog lesz, hogy a fizetés. És erről senki nem beszél, mindenki itt a szakma magasztosságáról beszél. Azért a boltba a kenyérért pénzt fognak elkérni. És az az informatikus, akit képeznek az egyetemen, az lehet, hogy ő bárhogy fog szakosodni, de addig, amíg a versenypiacon, amíg beszállnak a nagy befektetők, és a nagy befektető nagy fejlesztéseket csinál, és ő 3 nap alatt kifizeti egy könyvtáros fizetését annak a fejlesztőnek, addig a fejlesztő, a jó fiatal fejlesztő nem fog ott maradni a könyvtárban. Mert ő is szeretne lakást magának, szeretne autót magának. És akkor mi lesz? Bocsánat, hogyha nagyon pessimista vagyok.
Nem voltál nagyon pessimista. Meg kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy ez most lelomboz tégedet, hogy olyan nagyon meglepőket nem mondtál, tehát ezzel tehát, hogy azt nem mondanám, hogy nyitott kapukat döngetsz, mert ezek a kapuk nincsenek nyitva, ezek a kapuk zárva vannak, de ismerősek számunkra, tehát mindenki tudja azokat a rémtörténeteket, hogy amikor a Google azt mondta, hogy hát, hogy digitalizálunk egy könyvtárat, és melyiket digitalizáljuk, itt van ez a remek Clevelandi könyvtár 9 millió könyvvel, ledaráljuk az egészet és fölcsesztük az internetre, akkor mellékesen megtörtént az, a Google oda se figyelt, észre se vette, hogy 740 ezer magyar könyv bekerült a Google-nek a tárába, amit digitálisan szolgáltatnak egyik pillanatra a másikra. Miközben mi 740 ezer kötött könyvet, abból a 40 milliárd forintból, amit digitalizálásra elköltöttünk, még nem tudtunk kihozni belőle, miközben a monokék az OSK-ba már 100-szor kiszámolták, hogy 8 vagy 10 milliárd forintból az egész magyar könyvvagyont lehetne digitalizálni egy projekt keretébe. Persze ugye ismerjük ezeket a dolgokat, hogy ez úgy szokott menni általában véve, hogy nyer valaki 300 millió forintot könyv digitalizálásra, ez egy multicég, ugye, mert annak vannak kapcsolati tőkéi, meg azt tudja, csúnyát mondok, megkenni, akit meg kell, vagy megfélemlíteni, vagy kapcsolatot szerezni, és így tovább. Utána egy alvállalkozó megkap belőle ennyit, meg annyit, utána a Biszak Sanyiék bedigitalizálják 3 millió forintért azt, amit meg kell csinálni, a többi pénz az eltűnt valahova. Ez szokott lenni a menetrend, és a Biszakék meg térre elküldik az embereket kényszerszabadságra, mert nem tudnak fizetni nekik. Ők viszont nem kapják meg a munkát, mert olyan kicsi cég, hogy nem tud labdába rúgni, nincs olyan tőke, amivel ezt meg tudná tenni. Tehát nap mint nap találkozunk ezekkel a hírekkel, nem azt mondom, hogy megtanultunk együtt élni velük, csak borzolják a kedélyeinket, és teljesen igazad van, ezek létező problémák. Ez a nagyvállalati szféra, amelyik az interneten jelen van, főleg az Egyesült Államokból, ez minden pillanatban, amikor most beszélünk, akkor is elviszi előlünk azokat a helyeket és azokat a dolgokat, egy csomó mindent, amit megcsinálhattunk volna, vagy nekünk kellett volna megcsinálni, vagy amihez nekünk volt szakértelmünk. És annyiból azt is mondanám, hogy azt is tudni kell azért, hogy ez a piaci szféra, amelyik sok pénzzel rendelkezik, nagy erőkkel rendelkezik, és széles vállakkal odaveti magát, könyvtárosi szempontból, szakmai szempontból selejtet is gyárt. Tehát azt látjuk, hogy az, hogy nincsen benne az ezredéves könyvtárosi szaktudás, amiről sokan Rudi meg mások itt beszéltek, az mutatja, hogy rettentő sok selejtet csinál. Tehát a Google-nek a digitalizálása például szerintem nem éri el azt a színvonalat, amit Magyarországon mi tudunk vagy tudnánk csinálni, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sokszor találkozunk ezzel.
Bocsánat, hogy beleszólok, nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy a Google-é megvan, a Google-ét használják, a könyvtáros szakma meg beszél róla.
Hát igen, igen.
És ezt mondom, hogy ha nem lép a szakma, ha nem áll ki, ha nem csinálja meg, akkor a Google-t fogja használni a felhasználó.
Ez így van, így van.
És akkor a könyvtár lehet, hogy ő tudja, hogy az nem jó, meg selejt, meg szemét, de a felhasználó ezt fogja használni, mert ez van.
Így van, ez pontosan így van.